Sok szó esik az adatvagyon védelméről, és ugye egyre inkább az információ lesz a kincs és a vagyon, és hát ehhez aztán társul egy csomó olyan előírás, olyan kötelezettség, amely a cégeket, de még akár a magánszemélyeket is kényszeríti arra, hogy újabb és újabb védelmi protokollokat tartson be, és olyan rendszereket használjon, amelyek valamelyest védelmet biztosítanak az adatoknak és a különösen érzékeny adatoknak. Ugye itt van három olyan kifejezés, vagy rövidítés, ami most már itt a hírekben szinte nap mint nap megjelenik. Ugye van ez a DORA, ami ugye nem egy női név, illetve ugye van ez a NIS2 szabályozás, itt már ugye ennek volt egy előzménye, de most már ez is a körmükre ég a vállalkozásoknak, és van az ISO, ez is egy olyan vállalatirányítási rendszer, amiről már évek óta hallunk, de ugye ennek most a 27.001-es verziója az, ami újdonság. Na hát azok kedvéért, akik hozzám hasonlóan nem annyira up-to-date-ek ebben a témában, hogyan kerül ez a 3.1 platformra? Miért pont ezt a hármat emeljük ki most?
Így van, nagyon jól mondod, hogy egyre nagyobb teret hódít amúgy az adat, az adatokkal való működés, és hát nyilván azokkal szembeni támadások és a védekezés. És hát mondhatjuk úgy talán, hogy ez mind a három a védekezés egy formája, más-más társaságokat, piacokat targetál, viszont vannak közös vonásaik, és hát az egyik ilyen közös vonás, ami az öröm az ürömben, hogy az, hogy vannak ilyen támadások, ezért kell felkészülés és szolgáltatás, és pont ezt a hármat mi a Forbes Mazars IT Audit osztályánál is nyújtjuk. Egyébként a különbözőségek, azok a rövidítéseket elmondva, a DORA az ugye Digital Operational Resilience Act, ami az EU-nak egy rendelete, tehát ez kiemelendő, hogy ez rendelet szintű, amely a pénzügyi szektorra vonatkozik, tehát bankok, biztosítók és az őket kiszolgáló IKT szolgáltatók. Még a NIS2, szintén rövidítés, ugye Network and Information System Directive 2, amely pedig egy irányelv, tehát hogy egy picikét a DORA-nál, ami egy rendelet, ez egy picit gyengébb szintű szabályozás. Ez pedig 18 kritikus ágazatra terjed ki, tehát még a DORA ugye a pénzügyi szektorra, ez inkább energia, közlekedés, egészségügy, digitális infrastruktúra és hasonló ágazatokra. Ami viszont hasonlóság, hogy ugyanúgy a kockázatkezelésre, az incidens kezelésre, a rendszeres reziliencia tesztelésre irányulnak. És hát ugye a harmadik, ami picikét kakukk tojás, az ugye az ISO 27001 és ebből is a 2022-es verzió, ami viszont csak egy szabvány, tehát ez nem kötelező, ezt választhatóan tudják a társaságok bevezetni.
Viszont az, hogy választható, az az ajánlottan választható, gondolom, és nem csak a szakemberek mondják ezt, hanem egyre inkább a felhasználók is, gondolom én.
Így van, ugye a DORA és a NIS2 azok ugye kötelező jellegűek azokra a cégekre, akik elő vannak írva, az ISO 27001-et pedig minden olyan társaság, aki versenyelőt akar szerezni, a saját cégének az adatait, az ügyfeleknek az adatait nagyobb biztonságban akarja tudni, az ezeket egyre inkább többen bevezetik, és egyébként olyan kapcsolat azért van a három között, hogy egy ISO 27001-re felkészült és már tanúsított cég, ahol ezek a folyamatok rendben is vannak, tapasztalataink szerint könnyebben megugorják, vagy több könnyebben készülnek fel a DORA és a NIS2 megfelelésre. Fontos kiemelni, hogy Magyarországon nem egy az egyben feleltethető meg, kifejezetten elő van írva, hogy egy ISO 27001-es tanúsítvány még nem mentesít a NIS vagy a DORA, NIS2 vagy a DORA alól, de például tudunk olyan Európai Uniós országot, és itt a CEE régióban is, ahol egyébként például egy ISO tanúsítvány, ISO 27001-es tanúsítvány már majdhogy nem teljes mértékben megfelelést ad az ottani NIS2 elvárásoknak.
Mert hogy ezek az elvárások azért alapvetően, ez nagyon fontos szerintem, amit mondtál ez imént, hogy túl a cég saját adatain az ügyfelek adatait is védi, és azért ez egy versenyelőny, amikor a bizalom az mélyebb az ügyfél és a szolgáltató között.
Így van, én azt mondanám, hogy ez legalább annyira fontos és hasznos a szervezetnek magának, mint az ügyfeleinek, legyen azok más vállalatok vagy magánszemélyek.
És mennyire várják el ezt már az ügyfelek?
Ez attól függ, hogy melyiket. Egyébként az ISO, az konkrét, az ISO 27001, az konkrétan szokott nemzetközi tenderekben elvárás lenni. Tehát mi magunk, a Forbes Mazars Kft. Is, amikor ISO tanúsítást szereztünk, amellett, hogy természetesen az adataink és az ügyfeleink adatának a biztonság nagyon fontos volt, az egyik megfontolás pont az volt, hogy nagy nemzetközi tendereken már sokszor csak úgy lehet indulni, hogyha ez a tanúsítvány megvan, vagy ha nem is indulni, de biztos, hogy mondjuk egy elbíráláskor azért ez előnynek számít.
Na és ha már itt megbeszéltük, hogy mire jók ezek az előírások, szabályok, illetve szabványok, beszéljünk a különbségre, hogy ezeknek a megjelenése miben hozott változást a különböző cégek életében. Hát gondolom a bankok esetében, illetve a pénzintézetek, pénzügyi szolgáltatók esetében korábban is voltak hasonló elvárások.
Igen, az új szabályozásokra azért van szükség, amit az elején, az interjú elején is beszéltünk, hogy egyre gyorsabban változik egyáltalán a digitális világ. A technológiai változások sokkal gyorsabbak, mint valaha, és természetesen ehhez a szabályozó környezetet is hozzá kell igazítani. Hogy mik voltak ilyenek, például az új technológiák megjelenése, a korábbi szabályozások, például a felhő alapú technológiákat, a mesterséges intelligenciát, például nem feltétlenül szabályozták, lehet, hogy amikor azok megszülettek, még ezek nem is voltak képben, tehát ezeket a változásokat mindenképpen le kellett követni szabályozási oldalról. Nyilván az alap pillérek azok hasonlóak, és ahogy mondott, főleg a pénzügyi szektorban azért korábban is komoly elvárások voltak, de ezek a modernizált és egyébként tényleg az elmúlt években alkotott jogszabályok, ezek sokkal inkább up-to-date, és a mai piaci és világ viszonylatban is jellemző állapotokat visszatükrözik, és azokra ad megfelelő választ és intézkedést, ami így sokkal részletesebb és másabb, mint a korábbi szabályozások.
Na most egy nagyon izgalmas dolog, ez ugye ezelőtt beszéltünk az ügyfelekről, hogy általában egy magánember, magánszemély mit tapasztal ebből, mi vonatkozik ebből rá egyáltalán, vagy csak ügyfélként tapasztalja meg ezt?
Én azt mondanám, hogy az utóbbi, hát ha csak nem dolgozik az egyik ilyen vállalatnál, és ez ő feladata ezt ugye végrehajtani, egyébként igen, de ügyfél oldalról is vannak pozitív hozományai. Jó esetben a felkészülést nem kellene, hogy érzékelje, viszont amit kap, az egy megbízhatóbb közszolgáltatás, egy stabilabb digitális infrastruktúra, kevesebb adatvédelmi incidens, és az esetleges incidensek esetén egy gyorsabb válasz, ami ugye őnek is egy hatalmas előny, mert ha pont az én adataim sérülnek, bármelyik banknál vagy cégnél, pont azt várom, hogy az minél előbb legyen megállítva, hogy minél kisebb kár keletkezzen számomra is, meg a cég számára is.
És itt az imént, amikor említetted, hogy milyen újabb kihívásokra adnak választ, vagy segítenek választ adni ezek a szabályozók, és ugye miért volt szükség arra, hogy egyáltalán változzanak ezek a szabályozások, hiszen például a mesterség és intelligencia, az egy olyan dolog, ami persze IT szakemberek szerint már régóta ott van a képbe, de csak számukra. Tehát azért mi ezzel mondjuk 3 éve találkoztunk először, amikor döbbenten hallottuk, hogy persze hülyeségeket, de végül is a ChatGPT elkezdett válaszolni, és mára egészen szépen kinőtte az első gyerek betegségeket, legalábbis látszólag. Számol-e biztonsági kihívásként az új rendszer a mesterséges intelligenciával, tehát kifejezetten ezek a rendszerek már mint kihívásra tekint a mesterséges intelligenciára, miközben hát egyre többen használják, mint segítséget.
Rövid válasz igen. Tehát mind a 3 keretrendszer és a kapcsolódó jogszabályi környezetek is felmérik és felismerik az EMMI jelentette új kockázatokat. De abban is igazad van, hogy ez annyira nem új keletű, ugye most a mesterséges intelligenciának is nagyon sok fajtáját, típusát különböztetjük meg, és vannak, amik régebb óta jelen vannak, ugye ez a generatív AI, ami most igazából ilyen nagy térhódításnak körben. Viszont az igaz, hogy ez a köztudatba kerülés, a olcsón és könnyen elérhetővé válás tette azzá, hogy sokkal inkább lehet támadási fegyverként használni, amire ennek a 3 rendeletnek, jogszabálynak, stb. Válaszolnia kell. Mondok egy néhány példát, mert szerintem ez nagyon érdekes lehet, hogy hogyan tudnak például új támadásokat mesterséges intelligencia alapon készíteni. Ilyenek lehetnek például a deepfake videók, képek, ugye ezek olyan mesterséges intelligencia által előállított, generált hamis képek vagy videók, amelyek elterjednek az interneten. És ez hogyan lehet a vállalati környezetben használni, hogy egy nagyon magas beosztású vezetőnek, vagy egyesen egy politikusnak, vagy bárkinek a jellemeit, megjelenését, hangját utánozzák, mesterséges intelligenciával előállítják, és emiatt hamis tartalom terjesztésére, vagy bármilyen pénzügyi intézkedésnek a hamisítására lehet használni.
Na most azért van ennek egy, hogy mondjam, korábbi, vagy korábban már elérhető válfaja is, persze az AI ezt sajnos még jobban meg tudja kavarni. Ezek az adott halász levelek, amik megérkeznek most már évek óta, vagy évtizedek óta az ember e-mail fiókjába, de automatikusan törölte is, mert mert látta, hogy teljesen magyartalanul, hibás egyeztetéssel ragott egyebeket, teljesen furán tett ki, úgyhogy azt nem volt nehéz kiszűrni. De ha már a hangomat tudják utánozni, ha már a megfogalmazásomat, az én szavajárásomat képes utánozni, akár a jellememből fakadó mondatfűzést képes imitálni a mesterséges intelligencia, akkor egy épkézláb magyar mondatot, vagy egy felszólító levelet, egy hivatalos levelet képes generálni. Ez gondolom a nagyobb veszély, és ezzel inkább szembesülnek a cégek.
Így van, a cégek és a magánszemélyek is. Azt gondolom, ez pont egy olyan érdekes esettanulmány, amit említesz, hogy az AI nem feltétlenül csak új fenyegetéseket generál, hanem a már meglévő fenyegetéseket is még tökéletesebb és még veszélyesebbé teszi. Pontosan, ahogy mondod, ezek az úgynevezett phishing e-mailek, vagy hát ilyen adathalász e-mailek és SMS-ek, azok erről szóltak, és ma már szerintem is azért edukálva van a digitális térben mozgó ember és cég arra, hogy ezeket felismerje. Viszont ahogy mondod, egy AI, egy mesterséges intelligencia képes arra, hogy egy közösségi a média aktivitás, legyen ez egy cégnek a LinkedIn-je, vagy egy magánszemélynek a Facebookja, Instagramja, de az ottani aktivitását, nyelvhasználatát, üzeneteit, mindent elemez, és utána pontosan ugyanolyan stílusban fogja tudni megírni azt az üzenet, azt az adathalász üzenetet, mintha az valóban a cégtől érkezett volna, és emiatt sokkal könnyebb bedőlni neki. És itt visszautalva, hogy ilyen, ugye hogyan tud megint segíteni ezek a szabályozások, hogy ugye oktatásokat és figyelemfelkeltő tréningeket is magukba foglalnak, amelyek tudatos adathasználatot írnak elő. És pont azért akár egy cégről van szó, hogy ne kerüljenek ki az adatai, és emiatt ne tudják ezeket ilyen AI eszközök trénelésére felhasználni, de ugyanúgy magánszemélyként is nagyon figyelnünk kell arra, hogy mit használunk, milyen eszközöket, mik a beállításaink a social médiában, mert nem is gondolunk rá, de lehet, hogy valaki már most a mi posztjainkból tanul, hogy utána később minket verjen át, vagy valaki.